Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, virágvasárnap, most az új énekeskönyvet fogjuk használni, kicsit gyakoroljuk a használatát. Világos kék és sötét kék színekben található a padokban. Tehát világos kék és sötét kék színekben. Mind a kettő énekeskönyv ugyanaz, csak változatosságra törekedtünk, hogy kétfajta színben legyen. Tehát a 726. dicséretet világos kék, sötét kék énekeskönyvekből, tehát a 726. dicséretet énekeljük. A 726. dicséretnek három versét rögtön, így kezdődik: Jöjj, királyom, Jézuson! Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel, továbbra is a kék énekeskönyvből a 482. dicséretet, a 482. dicséretet énekeljük. Az első három versét ennek a dicséretnek: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
Thank you.
Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
Mit értesz azon, hogy szenvedett? Azt, hogy földi életének egész idejében, különösen annak végén, testében, lelkében elhordozta Istennek az egész emberiség bűn elleni haragját, hogy szenvedésével, mint egyetlen engesztelő áldozattal, testünket, lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és Isten kegyelmét, az igazságot és az örök életet elnyerje nekünk. Miért szenvedett Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy ártatlan létére világi bíró ítélje el, és ezáltal megmentsen minket Isten szigorú ítéletétől, amely mindnyájunkra várt volna. Nagyobb dolog-e az, hogy megfeszítették, mintha más halálnemmel halt volna meg? Nagyobb. Mert ez teszi bizonyossá afelől, hogy ő magára vette azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt. A kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk a Lukács szerinti evangéliumban, a 19. részben, a 28. verssel kezdődően, a 40. versig. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt: az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Amikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által hálás szívvel állunk meg előtted ezen a vasárnapon. Csodálatos előttünk, hogy te úgy rendezted a dolgainkat, hogy eljöhettünk, hogy együtt lehetünk a te nevedben, és a te igédre figyelhetünk. Köszönjük, hogy most minden akadályt elgördítettél az elől, hogy a gyülekezetben, a testvérek közösségében dicsérjünk téged, és várjuk a te igédnek a megszólítását. De köszönjük, hogy nem most kezdted ezt a hívogatást. Köszönjük, hogy egész életünkben azon munkálkodtál, hogy megtaláljunk téged. Úrunk, tudjuk, nem rejtőzködtél, mi rejtőzködtünk előled. Mi bújtunk el, mi voltunk azok, akik nem rád figyeltünk, mindig volt fontosabb dolgunk, de te ránk találtál. Ránk találtál, és a kemény szívünket összetörted, hogy a tiéd legyünk. Köszönjük, hogy ennyire szerettél. Köszönjük, hogy már akkor szerettél, amikor még nem is léteztünk. Már akkor elküldted a te fiadat, atyánk Jézust, hogy bennünket megtaláljon, hogy utánunk jöjjön, mint elveszett bárány után. Köszönjük, hogy te összegyűjtő Isten vagy, olyan, aki az elveszetteket összegyűjtöd és megtalálod. Köszönjük, hogy mi, akik elveszettek voltunk, megtaláltak lettünk. Olyanok, akik a tiheiddé lehetünk. Olyanok, akiket te kerestél, akikért te küzdöttél, atyánk, akiért a fiadat adtad. Köszönjük, hogy így lehetünk együtt, mennyei édes atyánk, kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, igére figyelésünket, a mi vétkeink és bűneink ellenére is, és növeld a mi hitünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Helyünket elfoglalva, ja most van az Isten tiszteleti liturgiában az igehirdetés előtti ének, az igehirdetésre készülő ének, igére és igehirdetésre, lesz majd olyan is. Kérem a gyerekeket, hogy most ők is maradjanak. Az ige, Isten igéjére, annak hirdetésére a kórus szolgálatával fogunk készülni. Kérem a testvéreket, biztos nagyon szép lesz, hogyha lehet, akkor most hanyagoljuk az Isten tisztelet méltósága miatt a tapsolást, hanem majd az imádságban adjunk hálát.
Oh, no.
Köszönjük szépen! Amíg a kórus leül, mondom, hogy a gyerekeket a gyermek istentiszteletre várjuk. A gyermek istentiszteletet a gyülekezeti teremben tartjuk, ami a templomtér alatt van, és azon az ajtón keresztül lehet elmenni oda. Mi pedig, helyünkön maradva, a korábban felolvasott igeszakaszból hallgassunk meg újra két verset a Lukács szerinti evangélium 19. részéből, most a 37. és 38. verseket olvasom újra. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben dicsőség, és a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! A virágvasárnapi történet a nagyheti húsvéti eseményeknek a nagy nyitánya. És hát szinte magunk előtt látjuk a bevonuló Jézust, az örvendező tanítványokat, akik kísérik őt, és köszöntik, és dicsőítik Istent. Látjuk a pálmaágakat, látjuk mindazt, ami ott van körülötte, és kicsit, hanem határozottan ezt a fajta hangulatot akarja a két pompás virágcsokor is visszaadni itt az urasztalán, a pálmaágakkal, a sokszínű virágokkal. Valahogy így gondolunk a virág vasárnapra, és ez van előttünk akkor, amikor elolvassuk ezt a történetet. Jézus Jeruzsálem felé tart. Honnan jön? Hát vidékről, így mondanánk ma, mert Galilea az vidék. Ott játszódnak le a galileai tengernek nevezett tó, mint a magyar tenger, a Balaton, azt is tengernek nevezték, de csak tó volt az. Szóval ott játszanak le a nagy történetek, Jézus elhívja a tanítványait, ott csodákat tesz, tanít, lecsendesíti a tengert, megszaporítja a kenyeret, sok minden történik, és úgy látjuk Lukács evangéliumában, hogy egyszer indulnak el az ünnepre. Az ünnepre mennek, az ünnep pedig a Páska ünnep. Ez egy meghatározó dolog, hogy ez a Páska ünnep, tehát ezt ne felejtsük el, a zsidók Páska ünnepe, ahová mennek. Azért mennek, mert Jeruzsálemben van az egyetlen templom. És amikor a nagy ünnepek vannak, aki teheti, az felmegy Jeruzsálembe az ünnepre, és együtt ünnepel a templomban, meg a városban a többiekkel. Ne úgy értsük, hogy nem volt másút hely az Isten tiszteletére. Jézus korában zsinagógák voltak, ahol tanították a Tórát, tanították a héber szövegeknek a megértését, magyarázták, és szombatonként összegyülekeztek, hogy igét olvasva, imádkozva és bizonyára énekelve Istent dicsőítsék. Valahogy úgy, mint ahogy mi is. A templom abban különbözött mindettől, hogy ott áldozatot is bemutattak, amellett, hogy együtt ünnepeltek, bizonyára az volt a legpompásabb ünnep, ami ott zajlott. Valószínű, hogy nem először érkezik Jézus, vagy nem először vesz részt ezen az ünnepen Jeruzsálemben. Tudunk róla, hogy 12 éves korában is valami hasonló eseményre ment, amikor elveszett ez az egyetlen gyerekség történet a Bibliában. Szóval nem először, de ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb, hiszen ez az esemény, hogy megérkezik Jeruzsálembe, és aztán utána, amik ott történnek, ugye a nagyheti események, azok sodró erővel visznek a nagypénteki kereszthez, és akkor utána rögtön a húsvét vasárnapi feltámadásig. Jézus gyakorlatilag erre az útra lép rá, nem csak most, hanem amikor elindul erre az ünnepre, ezzel teljesen tisztában van. Előtte többször elmondja, hogy az emberfiának szenvednie kell, átadatni a pogányoknak és meghalni. Tehát Jézus tudja, hogy mire készül. Azt gondolom, hogy a tanítványok akkor még nem tudják. Mint ahogy nem tudnak mit kezdeni, az szerintem az utolsó vacsorán, a páska vacsorán, amikor Jézus azt mondja a kenyérre, hogy ez az én testem, amely értetek, megtöretik. Hallják, de nem értik, nem érthetik, mert ők nem tudják, hogy mi fog bekövetkezni rövidesen. De aztán emlékeznek rá, és aztán már az emlékezés után elmondják, és így írásba is foglalják, hogy mi is pontosan tudjuk a legfontosabb dolgot, hiszen a keresztjén életnek, keresztjén hitnek, annak a gyakorlatának a központi része az úrvacsora. Jézus maga parancsolta meg, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Nekünk parancsolta, az ő követőinek, akik hiszünk benne, akik most akarunk az övéi lenni, akiket kiválasztott erre. És ez így van már lassan 2000 éve. Maga az esemény is lassan 2000 éves lesz. Itt vannak bizonytalanságok, hogy Jézus tényleg akkor született, amitől az időt számoljuk. De szerintem 2000 év után ezen már nem kell ennyit gondolkodni. Tehát közel 2000 éve történt meg ez a jeruzsálemi bevonulás. Jézus elindul Galileából, és megérkezik az ünnepre Jeruzsálembe, és tudja, hogy mi fog történni, tudja, hogy mi fog következni. Mi is tudjuk, meg hát ugye, hogyha olvassuk a Biblia olvasó kalauz szerinti részt, akkor ott már nagyon előre haladtunk ebben a dologban, de én egy kicsit inkább visszatértem, hogy az hangozzon el az az ige, ami a virágvasárnapról beszél, ami akkor történt. Jézus megérkezik Jeruzsálembe, ünneplik, és körülveszik őt az övéi, meg hát azok is, ahogy kiderül a végén, akik nem az övéi. Amikor Jézusról beszélünk, akkor hát így fogalmaz a teológia, és ezt még a konfirmandusoknak is tudni kell, hogy hármas tiszte van Jézusnak. Az egyik a prófétai, a másik a királyi, és a harmadik a főpapi. Ugye ez a sorrend is, mert először Jézust mint prófétát látjuk, aki tanít, aki Isten akaratáról beszél. Ugye a proféta az az Ószövetségben is, aki Isten akaratát kijelenti mindenki számára. Azt, hogy most mit akar, azt, hogy mit akar úgy egyébként, és hogy mi fog bekövetkezni, erről beszél. Ez a profétálás az, amely ott van Jézusnak a munkájában. Tanít, Isten akaratában utat mutat, segíti az embereket, hogy az Urat kövessék, felkészíti őket arra, hogy megismerjék Istent, és megváltoztassák az életüket. Igazából ez a prófétai rész nagyon fontos, hiszen amit Istenről tudhatunk, amit legjobban tudhatunk, legtökéletesebben tudhatunk, azt Jézustól tudjuk. Amit Isten akaratáról tudhatunk. Mert hogy ez ő maga személyesen a tökéletes kijelentés. Hiszen Isten fia, tökéletes ember, egyszerre valóságosan is Isten és valóságosan is ember. Ennél többet nem lehet tudni. Csak mondom a testvéreknek, bárki jön, bármilyen csacsisággal, ne higgyenek neki. Ugye pont most beszélgettünk a konfirmandusokkal, arról mesélte az egyik konfirmandus, hogy nyertek egy kis díjat, valami filmet készítettek, és hát egy ilyen világra szóló szekta propagálta magát, akik a boldogságról mesélnek, akik szerintük a boldogságot azt ők tudják tanítani, ne higgyenek a testvérek az ilyeneknek. Isten tökéletes kijelentése nem más, mint ami a Szentírásban van, maga Jézus Krisztus. Nekünk ezt tudni kell, nem azért, mert nem szeretünk másokat, hanem azért, mert az igazsághoz ragaszkodnunk kell. És az igazság az maga Jézus, aki ezt önmagáról el is mondta. A másik tiszte Jézusnak a királyi tiszt. Hát talán erről esik a legkevesebb szó. És most ez van a középpontban. Ugye a királyi tiszt, hogy Jézus király. Nehéz ez az egész kép, hogy milyen király is Jézus. Hiszen a királyok, azok uralkodnak. Isten, amikor megteremtette a világot, akkor sok mindent rábízott az emberekre. Sok minden úgy zajlik, ahogy mi azt elgondoljuk. Azonban mégis ennek a világnak van ura, és ez az, a világnak az ura pedig az Úristen. Nem mindig vesszük észre, és a világ sem ismeri mindig fel, de ő az ura. Annyira ő az ura, hogy ugyanúgy tűnik, hogy az emberek azt csinálnak, amit akarnak, mégis végül az Isten akarata érvényesül. Gondoljunk bele, József története, micsoda történet, aki emlékszik vagy ismeri, aki nem, az majd olvassa el. Ott van József, aki álmokat lát, aki összetűzésbe kerül a testvéreivel, akit kútba dobnak a testvérei, aztán utána ott valakik eladják őket, kereskedőknek, azok rabszolgaként viszik Egyiptomba, és ott egy csomó próbatétel van, és sok gonoszság van körülötte. Ott van a testvérek gonoszsága, ott van az emberek gonoszsága, a fáraó testőrparancsnokának, Potifárnak, a feleségének a gonoszsága, és ott vannak még egyéb dolgok körülötte. Úgy tűnik, hogy egy olyan esemény, amely a pusztulás felé visz. És a sok gonoszságot Isten mégis jóra gondolja fordítani. Így fejeződik be Mózes első könyve, ugye, mert hogy József végül megmenti Egyiptomot az éhínségtől, megmenti a saját népes családját is, megbocsát nekik. Amikor meghal a Józsefnek az apja és a 12 testvérnek az apja Jákob, akkor megijednek a testvérek. Lehet, hogy József csak addig bocsátott meg nekünk, ameddig még élt az apánk. De most, hogy meghalt, biztos bosszút áll rajtunk. Ne felejtsük el, hogy József a fáraó után a második ember. Ennyibe kerülne neki, hogy az egész családot lemészárolják. És senki nem szólna egy szót sem. És akkor megijednek a testvérek. És akkor azt mondja József, hogy ti rosszat gondoltatok ellenem. De Isten terve azt jóra gondolta fordítani. Így Úr az Isten. Sokan gondolnak rosszat, sokan mennek vele szembe, de mégis az Úr akarata érvényesül, túl az emberi gonoszságon is. De van ennél egy sokkal jobb példa. Az Úr Jézus megérkezik Jeruzsálembe. A gonoszság ott van a háttérben, meg akarják ölni. El akarják tenni láb alól, így mondanánk, útban van. És minden ott van, minden történetben ott van ez a helyzet. Készülnek az ünnepre egyik oldalon, nemrég olvastuk, készülnek az ünnepre, a szabadítás ünnepre, és közben azon gondolkodnak a nép vezetői, hogy hogyan lehetne Jézust megölni. Akiről tudják, hogy ártatlan, akiről tudják, hogy nem tett semmit, de nekik kényelmetlen, mondjuk így finoman szólva. Hogyan lehetne megölni? Ott van a gonoszság, aztán ott van a Pilátus, aki meg hagyja, hogy mindez megtörténjen. Hát ő a maga gonoszságával meg nem vállalja fel ezt a konfliktust. Ott vannak a gunyolók, és mi történik, miközben úgy tűnik, hogy minden elveszett, a legnagyobb dicsőség és a legnagyobb dolog a világon, a mi megváltásunk következik be. Mennyi gonoszság, és Isten ezt jóra tudja fordítani. Ennek a világnak van ura, és az maga az Úr Jézus. Hogyha tovább megyünk, Jézusnak van egy főpapi tiszte, erről most nem akarok sokat beszélni, ez nagypénteken látszik meg. Nagypénteken látszik meg ez a főpapi tiszt, amikor Jézus bemutatja a helyettes áldozatot. Erről hallottunk egyébként most, pont a heidelbergi KT-ban, hogy Jézus, ami bűneink miatt halt meg, hogy a mi bűneinknek a büntetését magára vette, és helyettünk szenvedett, és helyettünk halt meg, mint egy helyettes elégtételként eleget tett a mi bűneinkért. És hogyha mi hiszünk benne, akkor az övéi vagyunk. Ez a kereszténységnek a legnagyobb tanítása, ez a központja, hogy van bűnbocsánat, hogy Jézus Krisztus által van bűnbocsánat, aki bemutatta a megismételhetetlen, egyszeri és tökéletes áldozatot ott a kereszten, mint főpap és mint áldozat egyszerre. Na de, térjünk vissza a virágvasárnaphoz, ahol Jézust, mint királyt látjuk. Úgy szoktuk tekinteni egy kicsit, és talán én is így tekintettem sokáig mindenre, hogy na most itt végre minden rendben van. Itt minden rendben van. Milyen szép ez a kép. Jézust ünneplik. Jézus elfogadja ezt az ünneplést. Elfogadja, hogy ő király. Tehát ő sokszor elmondja, hogy ő azért jött, hogy ő szolgáljon, nem mások szolgáljanak neki. Én olyan vagyok közöttetek, aki szolgálok. Erről beszél a tanítványoknak, meg erről beszél nekünk is. Most mégis elfogadja, hogy ő király. Ritka pillanatok, amikor ezt ennyire így látjuk. Látjuk, ahogy az Úr Jézus királyként ünneplik. Igen, tudjuk, hogy nem úgy, mert hát nem is lovon, hanem csak szamárcsikon, egyébként ahogy megvan írva az Ószövetségben, ez pont úgy történik, és nem is katonák veszik körül, hanem békés követők, tehát egy csomó minden nem olyan, mint egy korabeli királynak, vagy hadvezérnek a diadalmenete, vagy bevonulása, de azért mégiscsak király. És egy pici betekintést ad abba mindez, ami Jézusnak az uralma. Hogy ő a királyok királya, és mindenek felett van. Hogy Isten uralma az, ami mindenek felett van, mindent az ő kezébe tett le az Atya, és mindennel ő rendelkezik. Szóval megy be Jeruzsálembe, és ottja egymás mellé tesszük, itt hozsánnát kiáltanak, hát itt mondjuk áldott a király, aki az Úr nevében jön, de igazából a többi evangéliumban is mindenütt ott van ez a történet, ünneplik Jézust, dicsérik az Istent, minden rendben van, egy kicsit azért oda szólnak a végén a farizeus, néhány farizeus, de ez most részletkérdés. És mennyivel inkább minden nincsen rendben, semmi nincsen rendben majd Pilátus előtt, amikor választani kell, Pilátus előhozza Barabást, aki hát egy gonosztevő, egyfajta korabeli Rózsa Sándor, aki azért inkább a rómaiakat bántja, mint a zsidókat, tehát nagyjából valami ilyesmit gondolok róla, és akkor választatok. A megvert, megalázott, töviskorszorúval koronázott Jézus, meg e között a gonosztevő között. És a nép azt mondja, Barabást akarjuk. Barabást. És mit akartok, mit tegyek ezzel, kérdi Pilátus. Feszítsd meg, mondják Jézusra. A két képet szoktuk egymás mellé tenni. Az öröm, akkor, amikor úgy tűnik, hogy minden rendben van, és minden jó úton halad, és minden a helyén van, virágvasárnap, és amikor minden tönkre megy a Pilátus előtt, a nép ezt mondja, hogy feszítsd meg. Azonban ez egy rossz kép. Rossz kép, mert amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, valójában ez az a pillanat, amikor a feszültség a tetőfokára hág. Amikor Jézus már nem úgy mutatkozik meg, mint egy a tanítók közül, hanem Jézus úgy mutatkozik meg, mint aki király. Mint aki elfogadja ezt a királyságot, sőt, magát is királynak tartja. Azok, akik a másik oldalt vannak, azok, akik vele szemben vannak, az Isten ellenes erők számára ez az, amely felteszi a koronát erre az egész történetre. Igen, szóval király vagy. Akkor a mi hatalmunkat veszélyezteted? Akkor, mintha elpattanna egy húr, hiszen most már nincs visszaút. Most már nincsen visszaút, mert hogy hatalom hatalommal szemben áll a főpapok hatalma és a Krisztus hatalma. A kettő együtt nem fog működni. És hogy ekkor valójában, amikor úgy tűnik, hogy minden rendben van, ez a legnagyobb feszültség. Nem véletlen, hogy amikor Pilátus elé viszik, azzal vádolják Jézust, hogy ő a zsidók királya és felkel és szít. És nem véletlen, hogy amikor pedig hát Pilátus, mint egy fricskaként feliratja majd a keresztre, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya, akkor ez kerül fel. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert amikor ezt feliratja, ő egy kis bosszúnak gondolja a zsidók számára, de valójában az igazság kerül fel, a legnagyobb igazság erre a keresztre. Szóval ott van a feszültség, és ott van egyik oldalon Jézus Krisztus és az ő követői, és ott vannak a másik oldalon azok az erők, amelyek meg akarják akadályozni ezt a királyságot. És azok az erők, amik a másik oldalon vannak, hiába főpapok, hiába farizeusok, hiába írástudók, őket a sátán mozgatja. A sátán mozgatja. Nem véletlen, hogy ugyanígy Judást és az árulót is a sátán mozgatja. Bement a sátán Júdásba, olvastuk nemrég. A szálakat a háttérben a sátán mozgatja. Az Isten ellenes erőknek a mozgatója az maga a sátán. Nem azt mondom, hogy mindenki valami fajta sátáni lény lenne, aki Isten ellen van, de a háttérben mindig ő munkálkodik. Ahogy Isten szent lelke a mi életünkben munkálkodik, ő meg az Isten ellenes erőket mozgatja a másik oldalon. És azok már ott vannak, azok már készülnek. De ki fog győzni? Kié lesz a hatalom? Ki fog igazából győzni? Egyik oldalon ott van az a hatalom, ami a főpapok kezébe van. Ott van a római birodalomnak a hatalma, amelyben kiszolgáltatják Jézust. Bármit megtehetnek. Egy hatalmas birodalom. Azt csinálnak, amit ők akarnak. És hát végül is rá tudják venni Pilátust, hogy megtegye azt, amit eltervezett. Iszonyú erők feszülnek egymásnak. Másik oldalon meg ott van Jézus, egy szamár hátán, katonák nélkül, kiszolgáltatva, és még egy árulóval is a csapatba. Hát ezért ez nem túl jól hangzik, igaz? Nem túl jól hangzik. Kedves testvérek, a kérdés az, ami itt van, az Jézus személye körül van. Kicsoda Jézus? Az ő személye körül megy a nagy kérdés és a feszültség. Kicsoda Jézus? Jézus király. És azok, akik szembe mennek, nem akarják, hogy király legyen. Azok, akik szembe mennek, ezt meg akarják akadályozni. Ők ellenségei Istennek. És ez a helyzet azóta sem változott meg. Egyik oldalon ott vannak Jézus követői, a másik oldalon pedig ott vannak azok, akiket a sátán mozgat, azok, akik meg akarják akadályozni, hogy Jézus király legyen. Persze azt már nem tudják megakadályozni, hogy a mennyben király legyen, és azt se, ezt mi tudjuk, hogy amikor visszajön, mert visszajön, akkor is király legyen, de azt meg tudják akadályozni, hogy nekem meg neked ne legyen a királyod. Ezt akarják. Ez a cél. Mert az a kérdés, hogy kicsoda Jézus? Minden Jézus személye körül fogorog. Sokan sokfélét mondanak. Bármilyen alakba burkolóznak. Azt mondja Jézus, hogy jönni fognak majd bárány bőrbe bújt farkasok. Úgy tesznek, mintha ugyanazt mondanák. Úgy tesznek, mintha mindent hasonlóképpen cselekednének. De nekik nem Jézus az Uruk. Nekik nem Jézus a királyuk. Akármilyen szirupos szeretetről beszélnek, és mindenféle összehordanak, szeretetről, boldogságról, elfogadásról, bárány bőrbe bújt farkasok. Mert nem Jézus a királyuk. Minden ezen múlik. Kicsoda nekünk Jézus? Tényleg, kicsoda nekünk Jézus? Ott mennek az emberek, és vannak, akik ott vannak Jézus körül, és azt mondják, hogy oda gyűlnek egy kicsit, mert látványosság, meg érdekesség. És ahogy Jézus meséli, talán még meg is érinti őket, ugye a magvető példázata. Sokan hallják az igét, hát ez egy érdekes dolog, ez egy izgalmas dolog. De az a baj, hogy sokszor nem Jézust akarjuk követni, nem engedelmeskedni akarunk, hanem használni akarjuk Jézust. Nagyon nagy különbség. Amikor használni akarjuk Jézust, akkor én mondom meg, hogy hogy legyen. Amikor használni akarjuk Jézust, akkor én mondom meg, hogy Úr Jézus, az életemből egy kicsit odaadnék neked, de ezt meg ezt szeretném. Én ezt akarom tőled. Nem azt mondom, hogy Uram, az egész életem a tiéd. Használj te engem. Használj engem a dicsőségedre. Hanem én akarom megmondani, hogy hogy legyen. Én akarom eldönteni. Hát milyen jó, hogyha néha elő lehet venni Jézust, igaz? És ne értsék félre a testvérek, nem arról van szó, hogy nem imádkozhatunk. Sőt, Jézus azt mondja, hogy imádkozzunk, könyörögjünk, menjünk hozzá. De ne felejtsük el, hogy az első az, hogy elfogadjuk, hogy ő a mi királyunk. Ugye a királyok, azok nem ilyen alkotmányos monarchiában voltak régen, mint most, mert ugye hát az alkotmányos monarchiának a királya az olyan köztársasági elnök, akit nem választanak újra néhány évenként, hanem életfogytig marad gyakorlatilag. Ha a jogászok más gondolnak, majd oktassanak ki utána, amikor a többiek nem hallják. De vannak jogászok is, itt láttam, úgyhogy hogyha rosszul mondtam volna. Tehát a Jézus Úr. A mi úrunk, a mi királyunk, erről szól ez a történet. Hogy mi akarunk uralkodni ebben a világban, meg a magunk életén, vagy másokat akarjuk hagyni, hogy uralkodjanak rajtunk, vagy az Úr Jézusnak a követői leszünk. A cél az, hogy ne legyünk az Úr Jézuséi. A cél az, hogy ne engedelmeskedjünk. A cél az, a sátán célja az, hogy kivonjon ebben bennünket, és maradjunk csak felhasználók. Felhasználók, akik ha kell, elővesszük Jézust. Egy kicsit, annyi, amit az életünkbe még belefér. Hát néha belefér. Aztán azért, hogy elkötelezzük magunkat, az már túl erős. Talán ez a legnehezebb. Elkötelezni magunkat az Úr Jézus mellett. Miért nehéz? Hát azért gondoljunk bele, testvérek. Hát könnyű elkötelezni magunkat, az embereknek könnyű elkötelezni magukat egy eszme mellett, amiben pénz van, hatalom van, amiben sokan vannak, amiben sokan mennek, és úgy tűnik, hogy az lesz minden mindenütt. Mennyi eszme volt ebben a világban? Mindenféle zászlók alatt mentek ezek az eszmék, és mennyien követték. De nehéz elkötelezni magamat annak, aki a szamár háton érkezik, aki kiszolgáltatott, akinek nincsen se bankja, se hadserege, se médiája, semmije. Mégis ő az Isten fia. Vajon tudjuk őt követni? Tudjuk őt elfogadni? Ez a titok, testvérek, hogy mi tudjuk, hogy kicsoda az Úr Jézus. A világ nem tudja, hogy kicsoda. Az a titok, hogy mi tudjuk, hogy kicsoda az Úr Jézus. És az a titok, hogy mi igen mondhatunk neki. Igen mondhatunk neki az egész életünkkel. Nem csak egy kicsit, hanem az egész életünkkel. Igen, lehet, hogy ez nem mindig népszerű. De kit érdekel? Miénk a menny örökre? Hát nem értitek? Hogyha az Úréi vagyunk, akkor az Úréi is maradunk. Örökkön, örökké. Hozzá tartozunk. Kiáltsunk hozsánnát bátran. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. Legyen ő a mi királyunk. Legyünk bátrak, és legyen elég hitünk, hogy kövessük őt, hogy valóban ráfigyeljünk. Testvérek, nem mindig megy. El lehet bukni, el lehet néha tévedni. Meg hát ugye mondja az ige, hogy ösvényen világossága a te igéd. Aztán néha kikapcsoljuk azt a lámpát, és aztán elmegyünk másfelé, amikor erősödik rajtunk az, ami nem az Istennek tetsző. De vissza lehet térni. Meg lehet gyújtani azt a lámpást. Újra elő lehet venni. És milyen csodálatos üzenet, hogy ez az ünnep lehet ilyen. Hogy ez az ünnep lehet ilyen, amikor rálépünk arra az útra, és vagy visszatérünk, vagy megerősödünk azon az úton, ahol az Urat követjük. És minden más nem számít. Az összes többi nem számít. Testvérek, amikor bevonult Jézus Jeruzsálembe, mennyi minden történt a római birodalomban. Háborúk, nagyhatalmak, politika, mennyi minden lefoglalta az embereket. De csak az számított, hogy ki a Jézusé. Csak az számított, hogy ki az, aki az Urat követi. És nekünk megadatott, hogy követhessük. Bennünket kiválasztott arra, hogy halljuk, értsük, szeressük az ő igéjét. Sőt, mondok még valamit, nem csak kiválasztott, meg ránk bízta, a Szent Lelkét ígéri nekünk, hogy ebben erőt kapjunk, és hogy kitartsunk. És ahhoz is ígéri a Szent Lelkét, hogyha elerőtlenednénk, vagy elbuknánk, akkor is újra erőt nyerjünk tőle. Hát kiválasztottak vagyunk, mi ünnepeljük az Urat, mi várjuk az ő visszajövetelét, és mi tudjuk elfogadni az ő kegyelmét életünk minden területén. Testvérek, legyen a mi királyunk az Úr Jézus mindannyiunké, most is, meg minden időben. Segítsen ebben bennünket, ami Urunk Istenünk. Amen. Isten igéjére válaszoljunk énekszóval. A 451. kék énekeskönyv 451. énekét énekeljük, de nem az ott található dallammal, hadd bonyolítsuk a dolgot, hanem a 32. Zsoltár dallamával, A Zsoltár a 32. Ó, mely boldog az oly ember éltében. Amikor a 451. éneket énekeljük, akkor még annyit bonyolítsunk rajta, hogy a 4. és az 5. verseit. Tehát a 4. és az 5. verseit legalább nem zavar bennünket az ideírt dallam, hanem akkor tudjuk a 32. Zsoltárral, ó, mely boldog az oly ember éltébe. A 4. verse a 451. dicséretnek így kezdődik. Te vagy az Úrnak felkent nagy királya. egy perces csendes imádságban vigyük kérésünket, hálaadásunkat az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, megvalljuk előtted, hogy sokszor megfeledkeztünk arról, hogy te vagy ennek a világnak az ura, és még többször megfeledkeztünk arról, hogy te vagy a mi királyunk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket a te szereteteddel. Lehet hozzád tartozni, lehet téged követni, lehetünk olyanok, akik a te nevedről neveztetünk, mint hozzád tartozók keresztjének. Urunk, hálát adunk neked a te igédnek a világosságáért, amellyel mutatod, hogy szelíd vagy és alázatos, és tőlünk is azt várod, hogy ilyenek legyünk, hogy nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem a te lelkeddel növekszik a hit, és növekszik az egyház, a választottak közössége. Olyan jó, hogy így választottál bennünket, és elhívtál minket. Urunk, a te szeretetedet várjuk, hogy azzal tartsál meg, és bátorítsál. Eléd hozzuk a kéréseinket. Te tudod az életünknek a helyzeteit, gondjait, reménységét, küzdelmeit. Olyan jó, hogy ezekben nem vagyunk egyedül. Sem betegségben, sem bizakodásban, sem olyan helyzetekben, amikor emberi módon nem találunk segítséget. Jó, hogy mindig ott vagy velünk. Mindig mellettünk állsz, és bármikor szólhatunk hozzád, és megragadhatjuk a te kezedet. Így imádkozunk mindezért, amiben vagyunk, ami körülvesz bennünket. Imádkozunk az egészségünkért, imádkozunk a bátorságunkért, imádkozunk azért, hogy segíts nekünk, hogy a békességedet továbbadjuk ott, ahol vagyunk, szeretteink körében. Úrunk, imádkozunk családtagjainkért és rokonainkért, gyermekért, házastársért, szülőkért, testvérekért, mindazokért, akik fontosak nekünk, hogy te őrizd meg őket, és légy segítségül, hogy ha még nem ismernek téged, minél többen megismerjenek, elfogadjanak. Segíts, hogy a szavainkkal, a tőled tanult szeretettel tudjunk és megbocsátással ott lenni minden emberi kapcsolatunkban. Urunk, eléd hozzuk a betegeket, te légy az ő gyógyítójuk. Hozzuk azokat, akik megfáradtak, te adj erőt. Imádkozunk azokért, akik keresnek téged, de olyan nehéz nekik igen mondani a te szavadra. Segíts ebben az igenben is. Segíts, hogy a mi döntéseink jók legyenek, hogy téged kövessünk, és rád mondjunk igent. Urunk, hadd láthassuk mindig ezt a kegyelmet. Így készíts az ünnepre, készíts bennünket, és készíts szeretteinket, készítsd a te népedet és egyházadat, hogy ünnepeljünk, hálát adjunk neked mindazért, amit te tettél. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, minden időknek előtte elkezdted ezt az összegyűjtést, és mindannyian, akik a te gyermekeid, továbbra is lehetnek hozzád tartozók. Így kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy vigasztald a gyászolókat, bátorítsad a megfáradtakat és adj erőt, és imádkozunk mindazokért, akik nehéz helyzetben vannak. Könyörgünk azért, hogy a gyülekezetben a te igét hangozzon, adj nekünk halló füleket ehhez. Könyörgünk református egyházunkért és keresztjén egyházainkért. Imádkozunk magyar népünkért, bárhol is a világon. Könyörgünk azért, hogy teremts békét ebben a világban, hogy sokan megtapasztalják újra a háborúságot szenvedők, a te békességedet. Urunk, Istenünk, áld meg a mi napunkat, áld meg az életünket szereteteddel. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, amik a Persejpénzben egyház fenntartói hozzájárulásban, vagy a Isten dicsőségére érkeztek. Illetve szeretettel hirdetem, hogy úrvacsora előtt szoktunk úrvacsorai jegyekre is adakozni, ezt az iratmissziós asztalnál tehetjük meg most, és az ünnepek és minden alkalommal, amikor itt vagyunk a templomba, köszönjük ezeket a hála adományokat is. Az Isten tiszteletnek a végén a záró ének, az áldás és a himnusz következik. A kék énekes könyv 624-es éneke lesz a záró ének, a 624. ének, mind a négy versével, aztán áldás és nemzeti imádságunkkal, a himnusszal fejezzük be az Isten tiszteletet. 624. dicséret így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.